Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabor Egyetem előadássorozat 22. szemeszterének 5. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabor Egyetem 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabor Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Herman Róbert 1963. augusztus 24-én született Székesfehérvárott. 1982-1987 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán tanult. Egyetemi doktori fokozatát 1995-ben szerezte, ezt 1997-ben PhD fokozatra minősítették át, 2009 óta az MTA doktora. 1987. szeptemberétől a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban dolgozik, jelenleg a parancsnok tudományos helyettese. Emellett a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, a Történettudományági Doktori Iskola vezetője, a Veritas Történetkutató Intézet dualizmuskori kutatócsoportjának vezetője, a Magyar Történelmi Társulat elnöke. Kutatási területe az 1848-49. Évi forradalom és szabadságharc, politikai és hadtörténete, illetve a reformkor és a neoabszolutizmus korának politika története. Eddigi publikációi is ebből a témából jelentek meg a tudományos és tudományt népszerűsítő folyóiratok hasábjain, illetve különböző tanulmánykötetekben. Professzor dr. Herman Róbertnek eddig mintegy 30 önálló kötete jelent meg, további 25 kötetben volt társszerző vagy társszerkesztő, és körülbelül 300 önálló tanulmányt, forrásközleményt és esszét publikált. Munkásságát a Honvédelmi Minisztérium 2000-ben Zrínyi díjjal, az Alapítvány a Magyar Haditörténetírás támogatására az Év ifjú hadtörténésze díjjal ismerte el. 1997-ben megkapta a Március 15-e Társaság Március 15-e díját, 2009-ben a Bezerédi Alapítvány Bezerédi díját, 2011-ben Budapestér díjat kapott, 2012-ben kitüntették a Magyar Érdemrend középkeresztjével. 2017-ben megkapta a Pest megyei Vállalkozók Szövetsége regionális Prima díját. 2018-ban Budapest 12. kerületének díszpolgárává avatták. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyik kedves barátom szokta mondani, hogy hát én nagyjából másfél év történetével foglalkozom, de hát ugye ez egy nagyon eseménydús másfél év volt a magyar történelemben. Hogyha belegondolnak, hogy mondjuk csak a Magyar Honvédelmi Minisztérium 1848-49-es iratanyaga akkora, mint a teljes fennmaradt középkori magyar okleveles anyag, akkor talán látják, hogy van még tennivaló ebben a tekintetben. A mai előadásnak a témája az aradi vértanúk története, és hát itt engedj még meg, hogy megemlékezzem egykor volt kedves barátomról és tanáromról, Katona Tamásról, aki nélkül az aradi vértanúkról, erről a 13, illetve 16 emberről jóval kevesebbet tudnánk. 1979-ben ő egy nagy kétkötetes forráskiadványt tett közzé, amelyben megjelent a vértanúk teljes peranyaga, illetve megjelentek azok a dokumentumok, amelyek magához a perhez kapcsolódtak, valamint az általuk a börtönben írt visszaemlékezések, naplók és levelek is. Tehát most ezt a rengeteg bölcsességet, amit hallani fognak tőlem, ennek a nagy részét Katona Tamásnak köszönhetik, aki méltán megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Amikor 1849. október 6-án a reggeli órákban Aradon a bitófákhoz vezették a 9 kötél általi halálra ítélt vértanút, akkor egyikük, az elsőnek kijelölt Pöltenberg elnő, vagy Ernst Pölt, Ritter von Pöltenberg azt mondta az őket kísérő lelkészeknek, hogy szép kis deputáció megy az Úristenhez a magyarok ügyében közben járni. Ugye a dolog azért is érdekes, mert hát Pöltenbergnek gyakorlatilag nem sok köze volt Magyarországhoz, erről majd a róla szóló diánál külön lesz szó, és hát valóban ez a deputáció, ez megérdemli, hogy a tagjaival egy kicsit jobban megismerkedjünk. A kép, amit látnak, az Torma Jánosnak, a neves festőnek az aradi vértanúk kivégzését ábrázoló képe, és ugye a történeti festészettel általában komoly problémák szoktak lenni, mert vagy nem az van rajta, ami ténylegesen történt, vagy nem úgy van rajta. Torma viszont kikérdezte a szemtanúkat, elolvasta a szemtanúi beszámolókat, és nem csak az eseménynek a drámaiságát, tragédiáját sikerült visszaadnia, hanem azt lehet mondani, hogy a helyszín és a szemtanúi beszámolók alapján maga a kép is teljességgel pontosnak mondható. Így például az, hogy itt a képnek a jobb oldalán látható Leiningen Westerburg Károly gróf, ő a honvéd tábornoki egyenruhájában ment a kivégzésre, a többiek polgári ruhában, illetve az is jól látható, hogy nem szabályos akasztófákat állítottak fel, hanem ilyen földbe levert szölöpöket, és hát a szerencsétlen vértanúknak nem volt elég, hogy felakasztják őket, még emiatt is külön kellett szenvedniük. Az 1849 évi és az azt követő megtorlás az addigi magyar történelemben, ez fontos hangsúlyozni, az addigi magyar történelemben páratlanul súlyos volt, sokkal súlyosabb, mint a 1670-es években a veselényi összeesküvést követően, amikor ugye 5-6 kivégzést hajtottak végre, vagy mint a Martinovics összeesküvés után 1795-ben, amikor 7 végrehajtott halálos ítéletről tudunk. Magának a szabadságharc vértanúinak a pontos számát egyelőre nem ismerjük. A jelenlegi ismert adatok szerint nagyjából 150 és 160 közé tehető a számuk. Azért bizonytalan, mert nem csak szabályos, úgynevezett szabályos pereket hajtottak végre az elítéltek ellen, hanem voltak rögtönítélő eljárások, vagy voltak olyan eljárások is, amikor mondjuk egy népfelkelő különítménynek a visszaverése vagy a megverése után a helyszínen elfogottakat rögtönítélő eljárással mindenfajta bírói közbeavatkozás nélkül egyszerűen főbelőtték vagy lekaszabolták. Az, amit biztosan tudunk, hogy az első kivégzéseket 1849. januárjában hajtották végre, az első két kivégzettet Pápán lőtték főbe, ugye két ilyen Bakonyban működő gerilláról volt szó, az utolsókat pedig 1850. júliusában. A neoabszolutizmus korában utána is vannak kivégzések, és vannak az áldozatok között olyanok, akik 1848-49-ben jelentős szerepet játszottak, hogy más ne említsünk, Noszlopi Gáspár, dél-dunántúli kormánybiztos, vagy Gasparics Kilit, aki ugye őrnagyi rangban szolgált Perczel Móricz alatt, és emellett tábori lelkész volt, de őket nem a 48-49-es szerepük miatt ítélték halálra és végezték ki, hanem azért, mert a neoabszolutizmus korában különböző függetlenségi összeesküvések résztvevői voltak. Hát ugye erről a másik képről, amit itt láthatnak, ez a 49. október 6-án lőpor és golyó általi halálra ítélt vértanú kivégzését ábrázolja. Ez már kevésbé mondható pontosnak. Az, hogy hárman-hárman állnak föl a vértanúkkal szemben a katonák, ez többé-kevésbé stimmel. Az is, hogy az első sortűz nem végzett kisernő altábornaggyal, és rá újra kellett lőni. Viszont a leendő özvegyek azok nem voltak ott a kivégzésen, ahogy kutyát sem vittek magukkal. Ez ugye már a nemzeti legendáriumnak a részét képezte. Zsáneri képé kellett enyhíteni a kivégzés drámaiságát. Ugye magukkal a perekkel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy ezek a perek a magyar közjog szempontjából, vagy a magyar törvények szempontjából egyáltalán nem voltak jogilag megalapozottnak mondhatók, de azért valami fajta logika volt bennük. Az ítéletek jogi alapjánál főleg két dátumot és két okmányt vettek figyelembe. Az első az az, hogy 1848. október 3-án 5. Ferdinánd magyar király és 1. Ferdinánd osztrák császár, aki soha nem tudta egyébként eldönteni, hogy melyik igazán, de valahogy mindig az osztrák császár volt fölül. Tehát Ferdinánd feloszlatta a Magyarország gyűlést, és az országot a haditörvények alá rendelte, ostromállapotot rendelt el, ahogy akkoriban mondták, és a képen látható Josip Jelasics császári királyi altábornagyot, egyben Horvátország bányát, Magyarország teljhatalmú királyi biztosává és valamennyi magyarországi haderő fővezérévé nevezte ki, nem csak az országban már bennlévő horvát inváziós haderőjévé, hanem valamennyi az országban állomásozó császári királyi erőjévé, illetve elvileg a magyar oldalon lévő honvédseregévé is. Ezt a rendeletet a képen látható Theodor Bayer de Latour császári királyi hadügyminiszter szétküldte a császári csapatok parancsnokainak határon innen és határon túl, és azoknak egy része ezt ki is hirdette, Így például október 10-én a temesvári főhadparancsnokság ennek alapján mondta föl az engedelmességet a magyar kormányzatnak, október 18-án pedig Anton Puchner, erdélyi főhadparancsnok is kihirdette ezt az uralkodói manifestumot. Aki ettől a pillanattól kezdve a magyar oldalon maradt, az fegyveres lázadás vétkében volt elmarasztalható. Ennek a ítéleti tétele az eljárások során akár halálos ítélet is lehetett. Na most ugye, hát a magyar oldalon lévők, miután éppen megnyerték a pákozdi csatát, meg a bán éppen kiszoruló félben volt az országból, ugye október 6-án értesült magának az uralkodói manifestumnak a szövegéről, és 7-én már megjött a bécsi forradalom híre, és hogy Nagy Komáját, Latour grófot ugye a helyiek addig ütlegelték, amíg már nem volt benne lélek. Tehát ezek után ő elhagyta Magyarországot. Ezek után ugye a magyar hadseregben szolgáló császári királyi tisztek, meg a honvéd tisztek többsége hát nem érzett magában különösebb késztetést arra, hogy engedelmeskedjen az uralkodói rendeletnek. Ezért 48. október 17-én az uralkodó által az Itálián kívüli császári királyi haderők fővezérévé kinevezett Alfriczu Windisgrécz herceg tábornagy felszólította a Lajta mentén álló magyar hadsereg parancsnokát, Móga János altábornagyot, illetve az alatta lévő tisztikart, hogy térjenek vissza a császár hűségére. Móga ezt ki is hirdette a tisztikarnak, néhányan valóban elhagyták a magyar szolgálatot, de a többség az maradt. Sőt, október 30-án a magyar hadsereg nem csak átlépte a határt, pontosabban néhány nappal korábban lépte át, hanem október 30-án támadást indított a Bécset körülvevő császári főerők ellen, és meg is ütközött velük. November 11-én Windisgrécz megismételte a felszólítást, azt még nem tudta, hogy Móga közben leesett a lováról, és már nem ő a fővezér, tehát a felszólítást hozzáintézte. Ez is bejutott az országba, azonban a tisztikar nagy része továbbra sem engedelmeskedett. Ugye 48. december 2-án tovább változott a közjogi helyzet, ami addig is elég csiklandós volt. A képen látható tündi-bündi fiatalember Első Ferenc József néven lépett a császári trónra, és 5. Ferdinándot pedig lemondották és nyugdíjba küldték Prágába. Ennek a legfőbb oka ő felsége elmeállapotán kiül, mert hogy nem tartozott a világtörténelem nagy zseniei közé, és mondjuk még az osztrák uralkodók között is inkább az utolsó, mint az első sorban foglalt helyet a szellemi képességek tekintetében. Tehát a legfőbb oka az volt, hogy Ferdinánd volt az, aki 48 áprilisában szentesítette a magyar áprilisi törvényeket, és ezt a magyarok folyamatosan lobogtatták. Ugye az október 3-i manifestumot is többek között azzal utasították vissza, hogy ez mind formailag, mind tartalmilag törvénytelen, formailag azért, mert nincs rajta a Pesten székelő magyar miniszterek egyikének ellenjegyzése, tartalmilag pedig azért, mert az uralkodónak nincs joga addig feloszlatni az országgyűlést, amíg az előző évi költségvetést és előző évi zárszámadást és a következő évi költségvetést meg nem szavazza. Tehát Ferdinándot el kellett takarítani az útból, és így került Ferenc József a trónra, akinek esze ágában sem volt magát megkoronáztatni, nem is nagyon lett volna mivel, mert Budán volt a korona, de szándékot sem mutatott arra, hogy bármifajta kiegyezést, megegyezést kössön a magyarokkal. A Magyarországgyűlés december 6-án visszautasította Ferenc Józsefnek a trónra lépését, és gyakorlatilag ezzel a magyar trón jogilag üressé vált, Első Ferenc József viszont királynak tekintette magát. Ugyanakkor ennek egyetlen előfeltételét sem volt hajlandó teljesíteni. Ugye a megkoronázásról már szóltunk, nem volt hajlandó megesküdni az alkotmányra, és nem volt hajlandó megesküdni az ország védelmére, sőt, fegyveres támadást indíthatott ellene. Ugye megindul a szabadsághoz, december közepétől folyik a császári főerők támadása, és 49. március 4-én az uralkodó egy oktroyált alkotmányt bocsát ki Olmützben, ugye morvaországi ideiglenes székhelyén, amely mintegy mellesleg részekre szabdalja Magyarországot. Erre válaszul a Kossuth Lajos vezette Országos Honvédelmi Bizottmány, és hát leginkább maga Kossuth úgy döntenek, hogy erre valamilyen módon válaszolni kell, méltó választ kell adni, és Kossuth úgy gondolja, hogy a legméltóbb válasz az, hogy a Habsburgokat megfosztják a magyar királyi tróntól, és kimondják Magyarország függetlenségét, hiszen hogyha az uralkodóház tagjai már nem csak, hogy nem hajlandók együttműködni a magyarokkal, de egyenesen felosztják az országot a szomszédos nemzetiségek között, azért valami maradt volna belőle, még mindig jobban jártunk volna egyébként, mint Trianonnal, akkor ugye a további együttlétnek, vagy a további együttélésnek nincs semmifajta értelme. Na most azáltal, hogy ezt a Magyarország gyűlés kimondta, ezáltal azok, akik a magyar oldalon maradtak, az osztrák logika szerint már nem csak fegyveres lázadónak, hanem felségsértőnek vagy felségárulónak is voltak tekinthetők, tehát főben járó bűnt követtek el. Ugye ennek meg aztán az ítéleti tétele már végképp a halálos ítélet lehet. 49 nyarán bekövetkezik az orosz intervenció, és megindul a császáriak újabb támadása, és a képen látható, igen, derekas bajusszal rendelkező Július hajnó táborszernagy, az új császári királyi fővezér, július 1-én Győr elfoglalását követően kiad egy kiáltványt, amelyben haditörvényszéki és rögtönítő eljárásokat ígér meg a szabadságharc minden aktív résztvevője ellen gyakorlatilag, aki nem ült otthon teljes passzivitásban, az biztos lehetett benne, hogy előbb-utóbb egy rögtönítélő vagy egy rendes hadbíróság előtt találja magát. Ezt Hajnó nem az ujjából szopta, tehát nem arról volt szó, hogy kinevezték fővezéré, aztán azt csinált, amit akart. Magának a kiáltványnak a szövegét és a büntetési tételeket, meg a formulázást, azt előtte az osztrák minisztertanács megtárgyalta, és ő felsége első Ferenc József azáltal, hogy aláírta a minisztertanácsi jegyzőkönyvet, ezáltal gyakorlatilag magát a kiáltványt is jóvá hagyta. Ugye augusztus közepére nagyjából eldől a szabadságharc sorsa, 13. illetve augusztus 9-én a magyar fősereg Temesvárnál súlyos döntővereséget szenved, két nappal később lemond Kossuth és a magyar kormány, átadják Görgeinek a hatalmat, és augusztus 11-én a szőlősi síkon, és nem pedig Világosnál, Világosról csak elindultak letenni a fegyvert, de a fegyverletétel szőlős községnél történt, a szőlősi síkon a Görgei vezette feldunai magyar hadsereg megadja magát. Erről azonban augusztus 16-án Bécsben még nem tudnak. Ugye nem volt telefon, meg e-mail, meg Viber, meg semmi ilyesmi, tehát lassan mentek a hírek. A tetejébe közben a Komáromban lévő magyar nem jelentéktelen helyőrség augusztus 3-án megviccelte az ott lévő császári királyi ostromsereget, kitört, majdnem elfogták a teljes ostromsereget, és hát Győrig, sőt Győrön túl is űzték őket, és emiatt azért Bécsben is egy kicsit betoltak, hogy mi lesz, hogyha a magyarok tovább mennek. És augusztus 16-án Felix Schwarzenberg herceg, osztrák miniszterelnök egy előterjesztést intézett első Ferenc Józsefhez, amelyben arra hivatkozva, hogy hát ugye a háború az még sokáig tarthat, mondom már 3 napja vége volt, meg ugye a magyarok érintkezésbe léptek az orosz fővezérséggel, tárgyalni próbáltak velük, azt javasolja, hogy a császári királyi tisztekből lett honvéd tiszteknek lehetne valami enyhébb bánásmódot ígérni, hogy hamarabb vége legyen magának a háborúnak. Ugye a magyar hadseregnek a felső vezetését szinte 100%-ban olyanok alkották, akik korábban a császári királyi hadseregben tiszti rendfokozatban, tehát minimum hadnagyként, maximum ezredesként szolgáltak, és alapvetően ők működtették ezt a hadsereget. Az uralkodó nem volt Bécsben, hanem Bád Isben ünnepelte éppen a születésnapját, és ugye Schwarzenberg el is juttatta neki ezt a bizonyos felterjesztést, sőt, amikor megérkezett a görgei fegyverletételének a híre, továbbra is tartotta magát az eredeti felterjesztéshez. Az uralkodó aztán 20-án visszaérkezett Bécsbe, összehívott egy minisztertanácsot, amely azonban elvetette ezeket a viszonylag enyhébb igazolási feltételeket. Itt nem teljes büntetlenségről lett volna szó, de mondjuk nem lettek volna kivégzések, legfeljebb kirúgják az illetőket a császári királyi hadseregből, és mondjuk nem zárják őket börtönbe sem. Tehát elvetette ezeket az enyhébb feltételeket, és a képen látható Július hajnó táborszernagy ott hát erőteljesebb büntető intézkedések végrehajtására utasította. Ugyanakkor viszont volt egy nagyon fontos kitétel benne, hogy ha el is indítják a hadbírósági eljárásokat, a halálos ítéleteket egyelőre ne hajtsák végre. Augusztus 27-én az osztrák minisztertanács hozott egy újabb határozatot. Ugye akkor már rendesen megindultak a perek a magyar forradalmi szabadságharc résztvevői ellen, amelyben arra utasították volna Hajnaut, hogy mielőtt bármilyen halálos ítéletet végrehajt, ugye elvileg Magyarországon teljhatalma volt, tehát meg is erősítette ezeket, mielőtt bármilyen halálos ítéletet végrehajtott, előtte ezeket jóváhagyásra terjessze fel Bécsbe. Ezt azonban az uralkodó felülbírálta, augusztus 29-én egy uralkodói kéziratban utasította Hajnaut, hogy elég, hogyha utólag bejelenti a kivégzéseket, tehát nem kell előzetesen jóváhagyatni őket, és utólag augusztus 31-én magát a minisztertanácsi határozatot is ebben az értelemben korrigálta. Ugye Hajnov, amikor megkapja a 20. határozatot, akkor őrjöng, hiszen az oroszok akkor adták át neki a fogságukba került honvédtiszteket, és hát meglehetősen zabos volt rájuk, főleg a fegyverletétel miatt, meg amiatt, hogy az nem előtte, hanem az oroszok előtt történt. És azt írta az egyik nagy cimborájának, Schönhals altábornagynak az itáliai hadszintére, hogyha az utasítás 24 órával később jön, akkor a lázódó vezéreket már kötélen, azaz bitófán találta volna. Miután azonban utasították őt arra, hogy szabályos eljárásokat folytasson le, elkezdte osztályozni a különböző kategóriákat az elkövetett cselekedetek súlyossága szempontjából. Az első, a legbűnösebb kategória az a magyar hadsereg tábornoki kara volt, utána az Országos Honvédelmi Bizottmány és a Szemere kormány tagjai, a 49. április 14-i trónfosztási határozatban résztvevő képviselők, illetve a kormány által a törvényhatóságokba kiküldött kormánybiztosok. A harmadik kategória minden más olyan császári királyi tiszt, aki a honvédseregben szolgált, a negyedik pedig mindazon tisztek, polgári hivatalnokok és papok, akik 49. április 14-e után a magyar kormány érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. Hát azért ez egy meglehetősen gumi szabály volt, tehát most mi a kiemelkedő teljesítmény? Ugye valaki felolvas mondjuk egy kormány kiáltványt a templomban, az vajon kiemelkedő vagy nem kiemelkedő. Ugye megindulnak az eljárások, mint említettem, magyar szempontból ezek súlyosan törvénytelenek, egyáltalán nem találkoznak a magyar közjoggal, az osztrák haditörvények logikája alapján folynak, akár polgáriakról, akár katonákról van szó, hiszen ugye nem a magyar törvények és nem a magyar jogi gyakorlat az, aminek alapján történik a bíráskodás. A pereket lefolytató haditörvényszékeknek a felállítás egyszerűen az erősebb jogán, a jus gladii alapján történik, és az ítélkezés alapjául a Mária Terézia féle katonai büntető törvénykönyv, ugye már majdnem 70 éves, vagy lehet, hogy még több, és az úgynevezett hadicikkelyek szolgálnak. Egyetlen egy olyan vádpont van, amely legalább a honvéd tisztikar egy részének az esetében megállja a helyét, ez pedig az, hogy a császári királyi tiszteknek, még ha ki is léptek 48 előtt a császári királyi hadsereg szolgálatából, meg kellett esküdniük, hogy soha nem fognak harcolni a császári királyi haderő ellen. És hát ezt kétségkívül megtették, főleg azok, akik ugye fegyveres kézzel szolgáltak. Ugyanakkor hozzá kell, hogy tegyük, hogy ugyanezek a tisztek többnyire 5. Ferdinánd király akaratából tették le az esküt a magyar alkotmányra, és itt a két eskü került egymással ellentétbe, és mindenkinek magának kellett eldöntenie, hogy melyiket fogja követni. Na most ugye az első aradi kivégzésre 1849. augusztus 22-én kerül már sor. A képen látható eredetileg Norbert Aufenberg, később ugye Ormaira magyarosított Ormai Norbert volt az áldozat, aki Kossuth Szán segédje volt 1848 őszétől, majd pedig az első honvéd vadászezrednek a megszervezője és a honvéd vadászezredeknek a főfelügyelője. Az anyagi eszközök nagyvonalú kezelése jellemezte őt. Ez nem azt jelenti, hogy sikasztott, tehát ne tévesszék össze egy mai akárkivel, hanem ugye az adminisztratív fegyelem nem volt erős oldala, de az kétségtelen, hogy komoly szervező tevékenységet fejtett ki a honvédsereg érdekében. Az ő pere annyiban különbözött a többiekétől, hogy ellene még nem szabályos haditörvényszéki eljárást folytattak le, hanem rögtönítélő eljárást, ami azt jelentette, hogy megállapították a személyazonosságát, megállapították, hogy korábban szolgált a császári királyi hadseregben tisztként, és ennek alapján igazoltnak látták a fegyveres lázadás, illetve a felségárulás bűnét, és hát gyakorlatilag azonnal vitték is a bitófa alá az ő holtestéről, illetve az ő maradványainak a hollétéről semmit nem tudunk. A nagy aradi per az ugye már 1849. augusztus végén megkezdődött, ezek már szabályosabb eljárások voltak. Először a vádlottakat kihallgatták általánosságban, utána pedig részletesen. Az általánosság az gyakorlatilag a személyi adatoknak az egyeztetésére ment ki, a részletes eljárás vagy a részletes kihallgatásnál pedig el kellett mondaniuk a működésüknek a tényleges történetét a szabadságharcban. Persze azért mindenki kreatívan állt hozzá a valósághoz, ugye hozzá kell, hogy tegyük, hogy azt azért tudták, hogy akár az életük is kockán foroghat, tehát nyilván nem olyanok voltak, mint a szovjet partizán filmek, vagy az amerikai kommandós filmek főszereplői, amikor a gazvietnámiak fogságába esnek, és mondják, hogy lőjetek ide. Hát egyáltalán nem így történt a dolog, mindenki igyekezett magát úgy, ahogy mentegetni. Azt azonban nagyon fontos hangsúlyozni, hogy soha nem vallottak egymásra. Tehát még ha menthették is volna magukat ezzel, senki nem próbálta meg a másikra tolni úgymond a saját további szolgálatát. Amikor ez megvolt, tehát amikor megvolt az általánosságban is a részletesen történő kihallgatás, utána a hadügyész ugye újabb kérdéseket tehetett még föl nekik, hogy valami nem volt egészen világos, és lehetőségük volt arra is, hogy a bírósághoz beadványokat juttassanak el. A későbbi eljárásokban, tehát a 49. október utáni eljárásokban, ott a zsákmányolt magyar iratanyagot is már feltúlták, hogy hát a bűnösséget igazoló, vagy azt cáfoló dokumentumokra bukkanjanak. Az aradiak esetében ilyesmiről nem volt szó. Aradon voltak éppen három per megy végbe október 6-áig, ugyanis külön tárgyalták Kisernő altábornagynak, korábban császári királyi ezredesnek, és külön tárgyalták Vécsei Károly, korábban császári királyi őrnagynak és honvéd tábornoknak az ügyét. A nagy perben, tehát a kivégzett 13-ak közül 11-en voltak ott, és további két olyan honvéd tábornok volt, akit még perbe fogtak, Gáspár András, aki a 7. hadtest parancsnoka volt, és Lenkei János, aki hát különböző beosztásokat töltött be. Ugye 49. szeptember végén már megszületnek a halálos ítéletek, ezeket jóváhagyásra fölterjesztik Hajnóhoz, aki éppen a komáromi ostromsereg táborában tartózkodik, és éppen megpróbálja rávenni Klapka György tábornokot, hogy adja át az erődöt a császári királyi csapatoknak szabad elvonulás és amnestia fejében. És hát ugye Klapka írja az emlékirataiban, hogy Hajnó annyira túláradó volt, hogy a fene gondolta volna, hogy egy héttel később itt kivégzésekre kerül sor. Miután Hajnó aláírja az ítéleteket, visszaküldik őket Aradra, és október 5-én hirdetik ki a vádlottak az elítéltek előtt, és 6-án kerül sor magukra a kivégzésekre. Ugye a 13-ak közül 4-en vannak olyanok, akiknek az ügyét enyhébben veszik figyelembe, vagy a tevékenységét enyhébben veszik figyelembe. Őket lőpor és golyó általi halálra ítélik, ez a kegyelem. És ugye van 9 olyan, akit nagyon bűnösnek tartanak, tehát a legbűnösebbnek, őket pedig a felségárulás vádjával kötél általi halálra ítélik, ami megfelelt a 18. századig alkalmazott fővesztés, tehát a lefejezés büntetésének is becsületvesztő jellege is volt. Na most nézzük, hogy kik ezek az emberek. Ugye most először vegyük a golyó általi halálra ítélteket. A képen látható Svejder József vezérőrnagy, ő volt a 4. huszárezrednek a parancsnoka 1848. augusztusában, amikor hazahozták az ezredet. Viszonylag hamar előlép tábornokká és a Ferdonai hadsereg hadosztályparancsnokává. 48. december közepétől fegyveres szolgálatot nem teljesít, különböző betegségei vannak. Nagy valószínűséggel övsömöre és hát mindenfajta reumatikus baja lehetett, de 49. áprilisától a kormány mindenkori székhelyének volt a parancsnoka, és ebbéli minőségében a magyar csapatok kezére került osztrák hadifoglyokkal is, főleg a hadifoglyi tisztekkel is nagyon rendesen bánt. Ezt vették figyelembe akkor, amikor ő a lőpor és golyó általi halált kapta. Ugye a Dezsőfi Arisztid már 1848 előtt kilép a császári királyi hadseregből főhadnagyi rangban. 48. novemberétől az Abói megyei nemzetőrségnél szolgál, 48. decemberétől a Felső-Tiszai hadszíntéren az ott szerveződő magyar csapatoknak dandár, majd pedig hadosztályparancsnoka, egy kiváló vitézségű emberről van szó, akit aztán 1849. júniusában kineveznek a felvidéki magyar erők 9. hadtestének a parancsnokává. Egyik kollégám írt róla egyszer egy tanulmányt, ugye a vesztes ütközetek bajnokának nevezte, és valóban azt látjuk, hogy valahányszor mondjuk nem nekünk állt a pálma, úgymond a csatatéren, Dezsőfi a visszavonulás fedezésében mindig kitüntette magát. Az egyik legjelentősebb haditette az volt, hogy 49. július 20-án az oroszokkal Turánál megütközött a közép-tiszai magyar hadseregnek a frissen szervezett lovassága, és hát Dezsőfi is az első sorokban kaszabolt. Őt azért ítélték csupán lőpor és golyó általi halálra a meglehetősen hosszú hadiszolgálata ellenére, mert az osztrákok és nem pedig az oroszok előtt tette le a fegyvert, és ez volt az enyhítő körülmény. Egyébként megtehette volna, hogy kimegy az országból, ugye ott Karánsebes környékén adta meg magát, de az egyik volt ezredtársa és parancsnoka, Franz Liechtenstein herceg rábeszélte, hogy maradjon, mondván, hogy olyan nagyon nagy baja nem lehet, és hát szegény Dezső Fid ennek ellenére szintén halálra ítélték és kivégezték. Lázár Vilmos, ő szintén az osztrákok előtt kapitulált, tehát ezért kapta ezt az enyhébbnek szánt ítéletet. Császári királyi hadnagyként lépett ki a szolgálatból. 1848 őszétől a honvéd utászkor szervezésében, tehát a műszaki alakulatok létrehozásában vett részt. A végnapokban már alezredes, benn még a temesvári csatát követően néhány nappal előlépteti ezredessé, tehát maga az ezredesi rangja sem nevezhető jogilag egészen korrektnek, és az volt a bűne, hogy a végnapokban, tehát már teljes vereség után a 9. hadtestnek ő volt a parancsnoka, és ebbéli minőségében ő tette le úgymond a fegyvert az osztrákok előtt, de mint önálló csapatokat vezénylő tisztet a legbűnösebbek közé sorolták, és emiatt őt is jó általi halálra ítélték. És végül ugye a negyedik, ez Kis Ernő, ő volt a legmagasabb rangú a császári királyi hadseregben a leendő vértanúk közül. Egy huszárezrednek volt az ezredese, egy nagyon kockiás, küllemű úriember. Az egyetlen egyébként, akiről fotó is maradt fenn, ugye a többiekről csak metszeteket és litográfiákat ismerünk. A szabadságharcban a legmagasabb tábornoki rangot, az altábornagyi rangot kapta meg a honvédseregben. A bánsági magyar csapatok parancsnoka volt, hát a hadszíntéren olyan remekül azért nem muzsikált, 49. januárjában az alárendeltjei fellépésére el kellett őt mozdítani, ezt követően pedig országos főhadparancsnok volt. Hát ugye 49. januárja után fegyveres szolgálatot nem teljesítvén, ezért enyhébb megítélés alá esett, és állítólag Hajnó Táborszer nagy még a temesvári szolgálata idejéből nagy összegekkel tartozott neki, és ezzel az enyhébb ítélettel honorálta Kisnek az akkori lovagiasságát. Ugye most már azok jönnek, akiket úgymond kötél általi halálra ítéltek. Az elsőként kivégzett volt a képen látható Ernst Pöld Ritter von Pöltenberg, vagy Pöltenberg lovag. Császári királyi huszárszázadosként került Magyarországra. Ugye amikor az ezredét átvezényelték ide, akkor kézzel-lábbal tiltakozott, és még a Latour hadügyminisztert is fölkereste, hogy küldjék inkább Itáliába, és rangban legfiatalabb századosként bármelyik lovas ezredbe beáll, csak ne kelljen Magyarországra jönnie, de Latour azt mondta, hogy a katona oda megy, ahová küldik. 48. októberében, amikor a magyar hadsereg ott van a Lajta mentén, akkor Pöltenberg kimondottan agitál az ellen, hogy átlépjék a határt, és hogy megsegítsék a forradalmi Bécset. Emiatt majdnem kirúgják a magyar hadseregből, de aztán mégis marad egészen a végsőkig. Ugye huszártisztként hát a magyar huszárlegénység körében szocializálódott, és állítólag kiválóan megtanult káromkodni. Egyébként egy nagyon, nagyon vitéz ember volt, aki akár vesztes, akár győztes ütközetekről vagy csatákról volt szó, mindig a személyes bátorságával is kitűnt. A hadbíróság őt Hajnó jó indulatába ajánlotta, tehát legalább arra, hogy főbe lőjék, de Hajnó a tábori szolgálata alapján mindvégig a 7. magyar hadtestnek a parancsnoka volt, ennek alapján nem találta őt méltónak erre az enyhítésre. Következő Török Ignác, aki szintén viszonylag magas rangban császári királyi mérnökkari alezredesként került át a honvédseregbe. Komoly harctéri szolgálata nem volt, viszont 49. januárjától ő volt a komáromi magyar erődnek a parancsnoka, tehát effektíve szemtől szemben nem nagyon találkozott császári királyi katonákkal, viszont megőrizte az erődítményt a magyar kormányzatnak, ami nem volt kis szó, mert hát annyi pszicho és szociopata alá rendelt el, mint amennyivel ő rendelkezett, hát kés csoda, hogy egyáltalán idegekkel bírta a dolgot. Az ő legfőbb bűne tehát ez volt, hogy Komárom megmaradt, és ugye miután Komárom magyar kézen maradt, ennek nagyon fontos szerepe volt a 49 tavaszi magyar hadjáratnak a sikerében, és hát nála ez volt a jutalom úgymond a katonai teljesítményéért. A következő tiszt azért érdekes, mert a tényleges harctéri szolgálata már 48. szeptemberében véget ért. Lánev György, a császári királyi 33. gyalogezred őrnagyaként került a honvédseregbe. 48. szeptemberig szolgált a délvidéken, akkor viszont fölrendelték a fővárosba. És annak ellenére, hogy nem tudunk arról, hogy 48 előtt lettek volna mondjuk ilyen képességei, vagy ilyen jellegű alkalmazása, ettől kezdve a hadügyminisztériumnak a honvédsereg fegyverzeti és lőszer ellátásáért felelős osztályát vezette, és kiválóan vezette egy olyan országban, aminek korábban nem hogy hadipara, de ipara is csak nagyítóval volt látható, megszervezte a fegyverzeti és a lőszerellátást, és mindvégig nagy energiával dolgozott ezen. és annak ellenére, hogy mint említettem, nem teljesített fegyveres szolgálatot, ezt olyan súlyos bűnnek ítélték a másik oldalon, hogy őt is kötél általi halálra ítélték. Most már jönnek azok, akik szinte mindvégig fegyveres kézzel szolgáltak. Knezics Károly császári királyi gyalogsági főszázadosként került a honvédséghez. 49 áprilisától, április végétől volt a 3. magyar hadtest parancsnoka júniusig, amikor Görgei leváltotta, de még a végnapokban is egy önálló különítményt vezetett. Ugye az ő sorsa azért érdekes, mert két testvére is szolgált a császári királyi hadseregben. Az egyikük az 48 tavaszán Goitónál a piemonti szárd királyság olasz csapatai ellen vívott harcban hal hősi halált. A másik testvére az eleinte a magyar oldalon szolgált, de aztán átáll a másik oldalra, és 49 májusában Knézics, aki egy hihetetlenül bátor személyiség volt, azért nem vesz részt személyesen a budai vár megrohanásában, mert az öccse is ott szolgál a másik oldalon, és nem akar vele még véletlenül sem szembe kerülni. Végül is az öccse az, aki úgymond élve megúszta a dolgokat. Nagy Sándor József, ő szintén 48 előtt kilépett a szolgálatból császári királyi huszár főszázadosként, nemzetőrtisztként a délvidéken szolgál, aztán magába a honvédségbe is bekerül, lovassági parancsnokságot lát el egészen 1849 májusáig, akkor pedig a Klapka első hadtestének a parancsnokságát veszi át. Ugye a vértanúk többsége az inkább mondjuk királypártinak vagy monarchistának volt mondható, Nagy Sándor viszont kimondottan vöröstollas republikánus volt, aki Görgeinek is a szemébe mondta, hogy ha lenne valaki, aki Cézár szerepét vállalná magára, akkor Brutus is akadna, aki végezne vele. Ugye róla még azt érdemes tudni, hogy az egyik rokonát, egy Schmidt Emmuska nevű ifjú leányzót vett el 1849 májusában. Barabás Miklósnak van egy gyönyörű képe arról, ahogy Schmidt Emmuska ott áll a elfoglalt budai vár előtt, a Nagy Sándor köpenyével rajta a honvéd katonai érdemrend második osztályával, és hát aztán ebből a Schmidt Emmuskából, miután megözvegyült 49 októberében, röviddel később Klauzál Gábor volt földművelés, ipar és kereskedelmi miniszter felesége lett. Ugye Nagy Sándor volt az, aki a vitófa alá lépve odaszólt még a hadbírónak, hogy ma nekem, holnap neked, tehát hogy ne örüljenek annyira. Leiningen-Westerburg Károly gróf, császári királyi gyalogsági alszázados, hát őnek is sok köze volt Magyarországhoz, sőt még a Habsburg monarchiához sem, mert Hessenben született, tehát nem is a Habsburg birodalom területén. Ugye a Leiningen grófok azok a jóisten tudja meddig tudták magukat visszavezetni, az ősük az valami rablólovag volt, de azért közben kikupálódtak, és magával az angol királyi családdal, Viktória királynővel is rokonságban álltak. Leiningennek magyar volt a felesége, Sissány Elíznek hívták, és a délvidéken voltak birtokai, és ezzel is magyarázható, hogy 48 októberében szolgálattételre jelentkezett a honvédségnél, úgyhogy az az alakulat, amelyben ő korábban szolgált a császári hadseregben, az a másik oldalon volt, és valamennyi rokona ellenünk harcolt szintén a másik oldalon. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért nem bíztak benne, a leveleit rendszeresen felbontogatták, de hát aztán 1848 végétől már teljesen egyértelmű volt, hogy hol dobog az ő szíve, egy hihetetlenül vitéz és rámenős katona volt, akinek a legnagyobb kihívást az jelentette, amikor 49. március elején magyar nyelvű beszédet kellett mondani a legénységének, hát érdekes fordulatok voltak benne. Ugye a 49. júniusától ő volt a 3. magyar hadtestnek a parancsnoka, egy nagy szőke német óriás és Görgei Artúrral nagyon jó barátság fűzte őket össze, és ugye annyira fontosnak tartotta a honvédseregben elért rangját, hogy mint említettem, a kivégzés előtt az őreit is megvesztegette, hogy a honvédtábornoki egyenruhában hajtsák végre rajta az ítéletet. Ő volt az, aki a kivégzés alkalmával még külön szónoklatot mondott, mert hogy a lapokban megvádolták azzal, hogy Buda bevétele alkalmával császári királyi tiszteket gyilkoltatott le, és tiltakozott ez ellen a vád ellen, ami valóban alaptalan is volt. Aulik Lajos szintén alezredesként került a honvédseregbe, ő látott már nagy háborút korábban, a napóleoni háborúkban is szolgált a második gyalogezredben. Egy hihetetlenül megbízható és nagyon tehetséges katonáról volt szó. A tavaszi hadjárat második szakaszának a sikere az alapvetően azon múlt, hogy ő a hátrahagyott erőkkel a főváros előtt a Bolondját járatta a császári királyi fősereggel. Aztán 49. júliusától ő volt a Szemere kormány utolsó hadügyminisztere. Ugye 49. februárjában nyilatkozott úgy, amikor Henrik Dembinskit kinevezték fővezérre, és hát elég nagy volt a felháborodás emiatt, hogy ő sohasem a személyeket nézi, hanem mindig az ügyet nézi, tehát egy abszolút kötelességtudó személyiségről van szó. Aztán a hősök hőse, a rácok retteget ostora, hogy akkoriban nevezték, Damjanich János császári királyi gyalogsági főszázados. Hát igazából, hogyha lenne róla fotó, akkor valószínűleg nem félne rá erre a diára, mert hogy egy ilyen 2 méter magas, 1 méter széles és 1 méter vastag személyiségről volt szó, akit megkerülni és átugrani egyaránt nagyon nehéz volt, és hát a termetének megfelelt a természete is, tehát nem volt vele jó összeveszni, és ő maga sem nézett nagyon bárkivel is került szembe. Többek között 49 március végén magával, vagy 48 március végén az akkori felettesével, Hajnó altábornaggyal veszett össze Temesvárot, mert ugye Hajnó gyalázta a magyarokat, Kossuth kutyáknak, meg mindenféle ilyennek nevezte őket, és Damjanich ezt kikérte magának, hogy az ő nemzetét előtte ne gyalázzák. Na most ugye az apja is szerb volt, anyja is szerb volt, valamennyi őse szerb volt, Hajnó nagyot nézett ezen a Hungarus öntudaton, és megkérdezte, hogy mióta magyar, és Damjanich mondta, hogy amióta ennek az országnak a kenyerét eszem, és ennek az országnak a vizét iszom, bár az inkább vörösbor volt, amivel komoly készleteket hordott magánál állandóan, azóta én magyarnak érzem magam. Na hát ugye Hajnó azonnal elintézte, hogy Itáliában mutassa meg, hogy milyen derék magyar ember ő, de aztán a magyar kormány hazahozatta, és hát végül is a szabadságharc legvitézebb tábornoka lett belőle. A katonái imádták, ugyanakkor rettegtek tőle, mert hogy ha valaki megfutott a csatában, akkor minimum fenékbe rúgta, vagy legalábbis fölpofozta, és hát azért súlyos egyéniséghez méltóan ez sokkal súlyosabb volt, mint az osztrák szuronytól vagy golyótól elszenvedhető sérülések. Sajnos 49. április végén a lábát törte, és attól kezdve lényegében szolgálat képtelen volt, így aztán úgy kellett mankón oda bicegnie a bitófa alá, és még külön szólt a hóhérnak, hogy ne borzolja össze a szakállamot, mindig nagyon büszke voltam rá. Ő volt az utolsó előttiként kivégzett tábornok, és végül az utolsó, akinek a legszerencsétlenebb, legtragikusabb sors jutott, Vécsei Károly gróf, császári királyi huszárőrnagy, honvéd tábornok, az 5. magyar hadtest parancsnoka. Az ő nevéhez fűződik a bácskai magyar hadtest erkölcsi megmentése 49. januárjában, amikor föl akarták vezényelni a délvidéki erőket, akkor az ott lévő honvéd tisztikar egy része ez ellen tiltakozott, nem akartak reguláris császári erők ellen harcolni, és Vécsei volt az, aki elzavarta őket, és azt mondta, hogy bárki szabadon távozhat, de hogyha a legénységet elkezdik izgatni, lázítani, akkor főbe fogja őket lövetni. A másik súlyos bűne az az volt, hogy elfoglalta az aradi erődöt a császáriaktól, illetve majdnem elfoglalta Temesvárt is, tehát ezért ítélték erre a nagyon súlyos büntetésre. Vele kapcsolatban van egy legenda, pontosabban vele és Damjanichsal kapcsolatban egy legenda. Tudnélik, hogy ugye Vécseinek már nem nagyon volt kitől elbúcsúznia a bitófa alatt, és ezért letérdepelt volna és megcsókolta a Damjanich holtestének a lelógó kezét. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy 49. márciusában a szolnoki ütközet után úgy összevesztek egymással, hogy majdnem tetlegesség lett belőle. Ezt Pejak István tanár úr a források alapos vizsgálata alapján megállapította, hogy ez egy ilyen 19. század végén született legenda, tehát nem történt meg a késcsók. Ugye nem kell olyasmit is a vértanúknak tulajdonítani, amit nem tettek. Október 6-ával azonban nem volt vége a kivégzéseknek, szintén önálló vezérlőként került a császári hadbíróság elé a képen látható Kazinczy Lajos ezredes, aki a nyelvújító Kazinczy Ferencnek volt a fia, a honvéd utászkar szervezőjeként kezdte a működését, később dandár, majd hadosztályparancsnok volt, aztán pedig egy Észak-Kelet Magyarországon szerveződő önálló hadosztálynak, később hadtestnek a parancsnoka. Az ő bűne az volt, hogy ez a csapattest, illetve az Észak-Erdélyből kiszorult magyar csapatok az ő parancsnoksága alatt kapituláltak Zsibónál az oroszok ellen, és hát emiatt, ha nem is kötél általi, de golyó általi halálra ítélték. És végül van egy vértanú, akiről még képet sem tudok mutatni, Ludwig Hauk honvéd alezredes, aki császári kamarai tisztviselő volt, aztán a bécsi forradalom időszakában újságíró, majd egy önkéntes csapatnak a parancsnoka. Ellene a bécsi forradalomban való részvétele miatt már született egy ítélet az ottani hatóságok részéről, börtönbüntetésre ítélték. Azonban miután a honvédseregben is szolgálatot vállalt, Hajnau elrendelte, hogy új eljárást folytassanak levele, ami aztán halálos ítélettel végződött, És noha, ugye ez már 1849 vége, 50 eleje, ekkoriban a halálos ítéleteket, főleg politikai ügyekben, és hát a Hauké az ilyen volt, általában kegyelem útján börtönre változtatták, Haukon 1850. február 19-én Aradon még végrehajtották, szintén kötél általi halálra ítélték. Az ő legfőbb bűne egyébként az volt, hogy 1848. novemberében írt egy ilyen pamfletet a bécsi forradalom történetéről, meg általában a Habsburg házról, és hát mint író ember ugye nem tudott megválni a kézirattól, és megtalálták nála menekülő félben, és a hadbíróság ezt annyira felháborítónak találta, amit ezekben, vagy ebben a röpiratban leírt a felséges uralkodóházról, meg a császári tábornokokról, hogy nem maradhatott el a halálos ítélet. Volt egy olyan tábornok, aki benne volt a nagy perben, mégsem született ellene ítélet, ez Lenkei János volt császári királyi huszárszázados. Ugye ő az ő vezetésével jött haza az első huszár különítmény külföldről 48 május végén. A 13. huszárezred parancsnoka lett, aztán szintén dandármai hadosztályparancsnok, 49. áprilisában egy ideig a komáromi várőrség parancsnoka. Ő rajta a per során az elmezavar jelei mutatkoztak, és hát emiatt leállították vele szemben az eljárást, de nem engedték ki, és végül is 1850. február 9-én az aradi várbörtönben meglehetősen nyomorult körülmények között hunyt el. Ugye itt magát az aradi várbörtönt láthatják az 1853. évi állapota szerint. Most, hát ahogy említettem az elején, hogyha jogi szempontból nézzük, akkor ezek az eljárások magyar szempontból törvénytelenek voltak. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni, hogy a császári királyi haditörvények logikája alapján ezek többé-kevésbé az is szabályos eljárásnak voltak mondhatók, tehát senkit nem vádoltak meg olyasmivel az ítéletben, amit nem követett volna el, és senkit nem vádoltak meg olyasmivel, amit ne tudtak volna bizonyítani. A problematikus inkább az volt, ugye, hogy nem vették figyelembe a vádlottaknak azt a védekezését, hogy hát ők azért itt egy kettős eskünek a szorításába kerültek, és ugye elvárták volna tőlük azt, hogy miután az uralkodóház és az osztrák kormányzat sem viselkedett egyértelműen, nekik maguknak kellett volna dönteniük nagyon nehéz döntési helyzetekben. És ugye egy olyan hadsereg neveltjeiként és tagjaiként, amelynek a tagjait folyamatosan arra szorították, hogy ne politizáljanak, tartsák magukat távol az országos politikától. És ezzel köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük szépen professzor úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. Az SZTS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Révész László régész egyetemi docens, az SZTS BTK Történeti Intézet régészeti tanszékének vezetője tartja meg vázlat a Magyar Honfoglalás és Államalapításkori Temetők legújabb kutatási eredményeiről című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!